Jó napot kívánok, kedves kolléganők, kedves kolléga urak! Velem akkor találkoztak legutoljára, amikor a bitumenekről meséltünk. Ugye a bitumen az aszfalt kötőanyaga, egy nagyon érdekes anyag, erről szó esett akkor is. Viszkoelasztikus tulajdonságú anyag, és mert az viszkoelasztikus tulajdonságú anyag tulajdonképpen ebből következően az aszfalt is egy viszkoelasztikus anyagnak minősül. Kérem szépen, a bitumen a földkerekség útpálya szerkezeteinek nagy részében benne van. Az aszfalt a legfontosabb útépítési anyag napjainkban is, és ez egészen addig így lesz, amíg hát kőolajat fel tudnak dolgozni, amíg lesz kőolaj, hát kitermelés. Az aszfalt, bitumen és kőanyag egy meghatározott arányú keveréke, és mint ahogy mondtam, mert a bitumen viszkoelasztikus karakterű anyag, ezért az aszfalt is viszkoelasztikus anyagként viselkedik. Nyáron az aszfalt viszkózus tulajdonságai kerülnek előtérbe. Arról esett szó, ugye, hogy ez a fekete anyag egy nyári szezonban, hőmérsékleti periódusban a felső rétegeibe akár 60 fokra is képes Magyarországon felmelegedni. Fekete anyagról van szó, ugye, és az Isten melegét magába szívja, akkumulálja, ott tartja. Télen viszont merevvé válik, teljesen szilárd anyagként viselkedik. Ugye tudományosan azt mondhatjuk, hogy ilyenkor az elasztikus tulajdonságai kerülnek elő, de nagyon tessék megjegyezni, akármilyen alacsony téli hőmérsékletről is van szó, az elasztikus tulajdonság mellett ott van a viszkózus tulajdonság is, visszanyomottan, alig-alig érvényesülve. Ahhoz azonban mindenképpen elegendő mértékben, hogy az aszfaltot az útpálya szerkezetbe ne kelljen dilatáltatni. Ugye, mint a cementbetont, ugye dilatációs hézagokat vágunk bizonyos távolságokra, vagy hát úgynevezett vakhézagokat. Az a helyzet, hogy ez egy olyan csodálatos tulajdonsága az aszfaltnak, amiért nagyon szeretjük, hiszen abból egy folytatólagos szerkezetet tudunk építeni, nem kell vakhézagot, vagy valamifajta hézagolást képezni abban. A télen az aszfaltban ébredő termikus feszültségeket az aszfalt relaxációja révén képes leépíteni. Magyarországon, hazánkban ugye gyakorta előfordulnak, és heteken keresztül is akár, a téli mínusz 20 fokos hőmérsékletek, és ahogy mondottam volt, nyáron egy meleg nyári periódusban, akár heteken keresztül az aszfalt magas hőmérsékleten van, vagy viszonylag magas hőmérsékleten, és éjszaka se tud kihűlni. Nagy ez a plasztikus hőtávolság, Magyarországon nagy az aszfaltok hát használati hőmérsékleti intervalluma. Ez nagyon nehézzé teszi a magyar aszfalt technológiát, de azért ez nem egy magyar sajátosság. ezen a földrajzi szélességi fokon lévő országokban ez mind igaz, tehát Ausztria, mondjuk Bajorország, Svájc, Franciaország középső része hasonló, hát aszfalt technológiát kell műveljen, mint Magyarország. Hát kérem szépen, különféleképpen lehet csoportosítani az aszfaltokat. Minden ilyen csoportosítás egy kicsit ilyen kényszerű dolog, nem nagyon szeretem, én magam se, de hát valahol mégis próbáljunk egy rendet tartani a különféle aszfalt technológiákban. Tehát akkor nézzük meg az aszfaltok fajtáit. Először is azzal a megkülönböztetéssel, hogy keveréses eljárással készülő aszfaltról van szó, avagy úgynevezett permetezéses, szórásos technológiájú felületi bevonatokat készítünk. Az előállítás hőmérsékletétől függően is különféle technológiák vannak. Vannak a hideg eljárások, ezeknek a kötőanyaga, az úgynevezett bitumen emulzió, amiről esett szó ugye a bitumenes előadás során. Vannak a félmeleg eljárások, a félmeleg eljárások általában kis viszkozitású bitumenekkel készülnek, például higított bitumennel, vagy speciális úgynevezett folyékony bitumenekkel. Az ezekkel készített aszfaltot a nemzetközi terminológiába az úgynevezett soft, lágy aszfaltoknak nevezzük. Itt a hőmérséklet a félmeleg eljárásos technológiáknál 80-120 fok közötti hőmérsékleti tartomány. Aztán vannak a meleg eljárásos technológiák. Ezekkel a technológiákkal az úgynevezett hengerelt aszfaltokat készítjük. Tehát a hengerelt aszfalt valami olyat takar, hogy meleg eljárással 170-190 fokon keverjük meg utibitumennel a kőanyagot, majd ezt finisherrel a kiszállított helyre, útszakaszra beépítjük, és onnan a elnevezés, hogy hengerelt aszfalt, mert amikor ez a finisher, ez a terítőgép elteríti, bedolgozza a forró aszfaltkeveréket ahhoz, hogy ezek megfelelő tömörségi foka elérhető legyen, kérem szépen, ahhoz még hengerelni is kell. Természetesen addig a hőmérsékleti tartományig lehet ezt elvégezni, ami az úgynevezett hengerlési viszkozitáshoz tartozó hőmérséklet. Erről az ekvizkózus hőmérsékleti tartományra a bitumenes tartományokról a bitumenes előadás keretében esett szó. Hát ha úgy állítjuk elő az aszfaltokat, hogy keveréses technológiával, akkor megkülönböztetünk úgynevezett háromfázisú rendszer. Ez azt jelenti, hogy a beépített, az útra beépített, betömörített aszfaltban, ott jelen van a bitumen, ugye ez a kötőanyag, jelen van az ásványi szemcsék maguk, tehát a kőanyag, és jelen van egy harmadik fázis, a levegő. Valamilyen nagyságú levegő, amit az aszfalt technológia korábban szigorúan szabad hézak tartalomnak nevezett, és amióta ilyen szabványok vannak, azóta nemes egyszerűsítéssel ezt csak hézak tartalomnak nevezzük. Ezek tehát az úgynevezett háromfázisú rendszerek. Vannak kétfázisú aszfaltok, ezeket hosszú keveréssel, főzéssel, több órás keverési, főzési idővel állítjuk elő, masztikálják, kifőzik belőle a levegőt. Hát ilyen aszfaltok az öntött aszfaltok. Ezeket az öntött aszfaltokat ugye mastix aszfaltnak nevezik az európai, mastix aszfaltnak az európai megnevezés szerint, illetőleg vannak a finom szemeloszlású mastixok, ezeket általában speciális célokra, feszültségeloszható hatású közbenső rétegként, erős, megfelelő hatékonyságot biztosító felületi zárásként és hídszigetelési elemként hát építjük. A gyártási és építési eljárások szerint, csoportosítása szerint, ugye hideg eljárással akár permetezéses, szórásos felületi bevonatokat készíthetünk. Erre egy egész órát fogunk szánni mindkét technológiára, amit most a dián látnak. Általában ezeket fenntartási célú technológiáknak nevezzük. Illetőleg, ugye ezek a permetezéses, szórásos felületi bevonatok azt jelentik, hogy általában bitumenemulziót kipermetezek a felületre, és követ szórok ki rá. Ezt csinálhatom egyrétegű, kétrétegű invesz kombinációkban, majd fogjuk látni. A másik pedig, hogy helyszínen speciális helyszíni keverő géppel, ha úgy tetszik, egy gépkocsival, egy kis vonattal állítjuk elő az önterülő típusú, vékony, 1 cm körüli vastagságú kevert KFB jelű kevert felületi bevonatokat. Ezt a nemzetközi megnevezés szerint slurry szileknek nevezzük. Ezeknek is két, hát vagy úgy mondjam, altípusa van, a makroszilek, illetőleg a mikroszilek. Magyarországon is ez egy ismert technológia, világszerte terjed ez az eljárás. A slurry szileknek a kötőanyaga modifikált bitumenemulzió. Aztán vannak a félmeleg eljárások. Ugye, ha felületi bevonatot nem bitumenemulzióval, kiszórásával készítek, hanem egy kissé előmelegített, 80 fokra előmelegített higított bitumennel. Ezt azért kell tudni, mert ma már ez Magyarországon nem nagyon dívó technológia, korábban pedig egy elég domináns technológia volt, de például a harmadik, az úgynevezett harmadik világba, Indiába, ami lassan nem is harmadik világ lesz, hanem afrikai országokba, nagyon-nagyon dívnak ezek a technológiák ma is. Szóval a második ilyen félmeleg eljárás az úgynevezett aszfaltmakadámok, amelyeket higított bitumennel készítünk, gyártunk. Nem fér bele az időnkbe, hogy e tárgy keretében ezeket részletesen is ismertessük. Magyarország híres volt, nagy mennyiségű aszfaltmakadám épült, hát főleg az 1970-es évekig. Tulajdonképpen ezek önálló burkolatként funkcionálnak, majd később, és minden további nélkül ráépíthetünk további meleg eljárásos hengerelt aszfalt rétegeket, így később alap réteggé válnak. Vannak a lágyaszfaltok, az előbb már esett szó róluk, ezek speciális lágybitumennel készített soft aszfaltok. Nem dívik Magyarországon ez a technológia, mert nem dívhat. mert ezen az éghajlati övezeten, hát ha szoftaszfaltokat nagy gyakorisággal építenénk, akkor még jobban keréknyomvájús lenne az egész országnak az úthálózata. Ilyen technológiák általában az északi államokba, Finnország, Svédország, stb. Hát ott nagyon-nagyon mennek. És vannak az úgynevezett emulziós aszfaltkeverékek, ezek nem azok az aszfaltkeverékek, amit az előbb említettem, ezek a bizonyos slurry szílek, amik vékony koporrétegek, hidegen készült vékony koporrétegek, hanem speciális, lassan törő bitumenemulzióval gyártott téli útfenntartási anyagok, amikor kátyú keletkezik, a fenntartó ugye szervezet nagyon gyorsan ehhez az aszfaltfajtához nyúl, ebből vannak zsákos kiszerelésűek, depós kiszerelésűek, a legkülönbözőbb fajták. Ezek ideiglenes technológiák, ideiglenes élettartamú technológiák, tulajdonképpen jóval kisebb használati értéket képviselnek a meleg aszfaltoknál. Akkor nézzük a három fázis, olyan meleg eljárású aszfaltokat, méghozzá a már említett három fázisos úgynevezett hengerelt aszfaltokat, az öntött aszfaltokat, Budapesten nagyon sok öntött aszfaltot láthatunk, még a mai napig is. Ugye ezeket kiszállítják a helyszínre úgynevezett rejzerekkel, tűzkocsikkal, és ezeket kézzel dolgozzák be, természetesen ennek a gépi bedolgozása is lehetséges. Hát ma már elsősorban inkább csak járdaburkolat, kerékpár burkolatként használjuk, de nagyon fontos szerepe van például a hídburkolatok területén. Ezeket 180-240 fokon gyártjuk, tehát rém magas hőmérsékleten, és nem csak arról van szó, hogy egy viszonylag rövid idő alatt megkeverjük, hanem ahogy ezt már mondtam, hosszú keverési idővel kilevegőztetjük, és ezzel, hát úgy mondjam, masztikáljuk ezt az anyagot. Vannak ezen túlmenően különleges felületi bevonatok. Ez a különleges felületi bevonat, ha tényleg a felületen van, akkor SAM-nak nevezik. Meleg eljárással kipermetezzük mondjuk a modifikált bitument, és követ szórunk ki rá. Nagyon vízzáró. Megint csak a sok csapadékos országoknak az egyik nagyon jó fenntartó anyaga, tudnilik, vízszigetelő réteget, teljesen lezárja a felületet, kvázi vízszigetelő rétegként is működik a felületen. Ha ezt a réteget például hidraulikus kötésű alapréteg és aszfaltpályaszerkezet közé építjük, akkor a neve vagy a rövidítése SAMI, ami annyit tesz, annak a rövidítése, hogy Stress Absorbing Membrane Interlayer, tehát egy közbenső rétegként építjük, azért, hogy a repedés áttükröződési veszélyeket ezzel kiküszöböljük. Hát kérem szépen, most egy viszonylag kellemetlen kis számításos metodika jön. Nevezetesen meg kell ismerjük a tömörített kétfázisos aszfaltok tömeg és hézag viszonyait. Enélkül tulajdonképpen nem lehet énekelni az aszfalt technológiában. Tudnélik, mindig tudnom kell, hogy egy betömörített aszfaltnak van, hát milyen hányadot képvisel a kőanyag, a bitumen, és nagyon tudnom kell, hogy mekkora a szabad hézaktartalom, a hézaktartalom. Ez döntő fontosságú az aszfalt használati jellegét és használati értékét tekintve is. Az ábra egy elvi ábra, tömegarányok tekintetében az aszfalt egy kétfázisos rendszer. Mit gondol kollega úr, mielőtt nagyon-nagyon álmos, látom a arcocskáján. Hát egy ilyen aszfaltban, amit ott látott kint, mennyi a kőanyagnak a tömegaránya, és mennyi a benne lévő bitumen, az a ragasztóanyag, ami ezt a kőszemcséket összefogja. No, halljam. Ne, hát azért klubba is lehetünk, nem olyan kemény előadás. Tessék tippelni.
60-40.
Mi a 60 és mi a 40?
60%.
A bitumen. Tudja maga mennyi egy tonna bitumen? Tudja?
Hát egy tonna.
Árában. Ja. Mennyibe kerül? Mondjon egy utcaszámot, Megen.
Utcaszámot.
Uh-huh. Hány Magyarországon egy tonna bitumen mibe kerülhet? Kollégina biztos jobb választ fogadni.
Szerintem drága.
Hát ez jó, ez nagyon jó válasz volt. Mégis, mit tippel? Hát tippeljen már valaki valamit. Egy tonna bitumen 80 000 forint. 80 000 forint. Hát egy liter benzin is manapság, ugye már 410 forint vagy a mai éppen aktuális áron. Egy más tipp, hogy mennyi a bitumen tartalom egy ilyen tömörített aszfalt keverékbe, mondana, hogy magát már kérdezte. Tessék? 5. Igen, 4, 3,5, 7, 8%. Következésképpen a többi az kőanyag keverék. Tehát ilyen kevés ez a ragasztóanyag. Elvileg arról van szó, hogy a különféle kőanyag, különféle méretű kőanyag szemcséket, majd látjuk, hogy ezek melyek is, hát egy 10-15 mikron vastagságú bitumenfilm vonja be mindösszesen. Ez a bitumen csinál ebből a kőanyag keverékből, kőanyag halmazból egy építőanyagot. Ráadásul egy olyan építőanyagot, ami ugye szenved az időjárástól és a forgalomtól egyaránt. És azt viselnie kell tudni. Tehát a tömegarányok tekintetében egy hengerelt aszfalt egy kétfázisos rendszer, a térfogat arányok tekintetében viszont háromfázisos rendszer, mert ezt már mondtam, hogy van benne szabad hézag tartalom is. Hát kérem szépen, ha az aszfalt, egy darab aszfaltot itt behozunk, kifúrunk egy mintát, vagy valamilyen módon egy laboratóriumi próbatestet készítünk, akkor látjuk, hogy az aszfalt tömege az tulajdonképpen a benne lévő kőanyag tömegéből és a bitumenből tevődik össze, meg hát a levegő tömegéből, mert a szemcsék között marad levegő valamennyi, több-kevesebb. És kérem szépen, de mert a levegő tömege gyakorlatilag ugye nulla, ezért a tömegarányok tekintetében kétfázisú rendszer. Ez azt is jelenti, hogy egy tömegegységnyi aszfalt, tehát egy térfogat egységben lévő aszfalttömeg, az 100% aszfalt, a tömegarányok tekintetében K tömegszázalék kőanyagból és B tömegszázalék bitumenből tevődik össze. Hát most jön a dolognak a megértéséhez majd egy kis trükk, de a térfogat arányok, de ezt megelőzően elmondanám, ugye, hogy a térfogat arányok tekintetében az aszfalt térfogata, az a kőanyag által elfoglalt térfogatból, a bitumen által elfoglalt térfogatból, és a levegőből tevődik össze, ezért háromfázisos ebbe a tekintetbe. Ugye úgy is kifejezhetjük a dolgot, hogy 100 térfogat százalék anyag,
az K-térfogat százalék kőanyag, B-térfogat százalék bitumen, és H-térfogat százalék szabad hézag. Hát ahhoz, hogy ezt a szabad hézagot meghatározzuk, ahhoz tulajdonképpen azt kéne tudjuk, hogy mennyi a kőanyag által elfoglalt térfogat, és mennyi a bitumen által elfoglalt térfogat, mert ha ezt a kettőt tudjuk, akkor ezek összegét levonva 100 térfogat százalékából egész biztos, hogy a szabad hézag tartalmat tudjuk ugyebár meg. Hát hogy lehet ezeket meghatározni? Ez egy fiktív gondolkodást igényel most egy picit. A K térfogat százalék kőanyag, azt tessék belegondolni, az nem más, mint a kőanyag által elfoglalt térfogat, viszonyítva az aszfalt térfogatához, és ez szorozva 100-zal, ha százalékosan akarjuk ugye kifejezni. Hát most akkor írjuk fel ezt másként, a fizika törvényszerűségei szerint. Azt mondjuk, hogy a VK térfogatot, az nem más, mint a kőanyag tömege osztva a tömeg százaléka, osztva a kőanyag sűrűségével. Ami miután szemcsés kőanyagról van szó, tulajdonképpen ennek az aszfaltot alkotó kőanyag keveréknek a test sűrűsége. Ennek analógiájaként ugye ennek analógiájára ugye az aszfaltnak a térfogata, az az aszfalt tömege, per az aszfalt test sűrűsége. Egy valamilyen formába betömörített aszfalt test sűrűsége. Ott kint az úton van egy aszfaltunk, abból kéne egy mintát venni, ahhoz, hogy meghatározzuk annak a testsűrűségét. Biztos láttak már ilyet, hogy vagy oda mentek egy ilyen magfúró berendezéssel, vagy egy klipperrel kifűrészettek belőle mintát. Lett egy valamilyen alakú formátumú aszfalt test, amelyet egy testsűrűség jellemez, ez a bizonyos SA, amit ebbe az emeletes tördbe itt látunk legesleg alul, hogy lehetne egy ilyen aszfalt testsűrűséget meghatározni. Ki válaszol nekem, mielőtt elalszunk a dolgon? Majd túljutunk ezen, de ezt meg fogjuk beszélni. Testsűrűségét. Egy aszfalt prób testnek. Testnek testsűrűségét. Kiváló, mondjuk először a súlyát, mindegy, tulajdonképpen csak a nevezőben legyen a tömege. Ugye ezt ma már illik ilyen tömegnek mondani. És megmérjük a térfogatát. Hát ez a baj, hogy azt is meg kell mérni, mert a tömegét azt ráteszi egy ilyen mázsára, ugye egy labormérlegre, az könnyű, de hogyan méri meg a térfogatát? Az, ki mondta azt? Hogyan? Miben? Nem. A test, hát hogy tesz bele egy 150 mm átmérőjű magmintát egy piknométerbe? Hát annak a marha nagy piknométernek, amit Renault-nak hívnak, egyébként nem Renault-nak, hanem Renault piknométernek a legbölcsebbek, hát annak is mondjuk 45-ös csiszolatú átmérője van. Hát de van egy baromi egyszerű módszer, hát az építőanyagiparban egy téglának a testsűrűségét hogy határozzák meg? De egy rossz darab téglának, vagy egy cserépnek. Hölgyek, urak! Hogy? Hangosabban, kollégám! Majdnem jó, amit mond, de az már egy anyagsűrűség. Tudnélik, az egy anyagsűrűségnek minősítjük. tudnék, akkor már nem az eredeti szemcsés állapotában van az anyag. Éppen a szemcsék közötti hézaghoz kell az a mérés, amit maga mond. De hát egy baromi egyszerű ókori mérési módszerre, hát egy ismeretlen formátumú, vagy nem pontos, geometriai mérése nem pontosan meghatározható, alakzatú testnek a térfogatát hogyan mérik meg? Volt az az Archimédesz bácsi. Hát persze, hát víz alatti tömegmérésre vezetik vissza a dolgot. Hát nem felejtjük el, hogy ezen előadási órán miatt majd ezt laborgyakorlaton nagyon keményen fogjuk gyakorolni, jó? Ezt majd meg fogjuk csinálni. Tehát tulajdonképpen ez az a bizonyos SA. Van itt tehát egy randa, van itt egy randa emeletes képlet. Ugye ez a reciprok értékkel szorzók figuráció. Tehát ez fölírható úgy, hogy 100-szor MK per MA, szor SA per SK, ez a képlet, ez a emeletes tört, ugye? Ebből kijön, miután az MK per MA szor 100. Ezt láttuk, hogy előbb, hogy ez micsoda. Ez az aszfalt bitumen tartalma, illetőleg kőanyag tartalma tömegszázalékban. Ugye, ha az kőanyag tartalom, akkor K szor SA per SK. Ezt a képletet használja az aszfalt technológia, ide kiemelve, kihangsúlyozva az, hogy az SA, tehát ennek a testnek a testsűrűsége döntő jelentőségű, mert egy ugyanolyan összetételű aszfaltot egy kicsit is be lehet tömöríteni, akkor baromi lukacsos lesz, és kicsi lesz a testsűrűsége. Meg nagyon jól is be lehet tömöríteni, akkor tehát nagyobb a testsűrűsége, mert jól be van tömörítve, tömöttebbé válik, ha úgy tetszik az aszfalt. Következésképpen ez egy fontos paraméter, tehát a K kőanyagtartalom az nem más, mint SA szor K per a kőanyag keveréknek a testsűrűsége. Rendkívül fontos képlet. Ugyanezen analógia alapján a bitumen által elfoglalt térfogatot is számítani kell, az pedig nem más, mint az SA szor B, tehát a bitumen tömegszázaléka, osztva a bitumen sűrűségével. Tehát ez az analógia megvan a bitumenre is. Most már akkor tudom, hogy mennyi az aszfaltban a kőanyag által elfoglalt térfogat, illetőleg a bitumen által elfoglalt térfogat. Azt mondta itt egy okos kollega úr, nem tudom hirtelen ki volt, hogy 5%-a mondjuk a bitumen tartalma egy aszfaltnak. Tessék már megmondani, hogy egy ilyen aszfaltnak mennyi lehet ez az SA testsűrűsége, úgy hogy érzik ezt a dolgot, de hogy ne húzzuk az időt, majd mondom én. Ez körülbelül 2,5 gram per köbcenti, vagy tonna per köbméter, vagy 2500 kg per köbdeciméter, szóval különböző mértékegységekben lehet így számolni. Tehát 2,5-szer nagyobb a testsűrűsége, mint a vízé. Ha ránézünk erre a képletre, erre, akkor 2,5-szer a bitumen tartalom, amit egy példaként az imént azt mondtuk, hogy 5% per az SB, mert tudjuk azt, hogy kérem szépen, abba az aszfalt testbe, amit vizsgálok, és amit jellemez ez az aszfalt testsűrűség, a bitumennek a térfogat aránya az 2,5-szer, 5, az ugye 12,5, per a bitumen saját sűrűsége, amelyik nagyon egyhez közeli. 1,02 körüli érték.
Következésképpen durván 12,5%. Ennek az analógiájára ugyanígy ki lehet számítani azt is, hogy mennyi a kőanyagnak a térfogat százaléka. Ha megnézzük ezt az alapképletet, hogy 100 egyenlő a K plusz B plusz H-val, akkor most már amit meg akarok határozni, H-ra kifejtve ezt az összefüggést, ugye a H az nem más, mint 100-ból levonva a kőanyag által elfoglalt térfogat és a bitumen által elfoglalt térfogat összege. Ha ezeket ismerem, akkor meghatározhatom a szabad hézag tartalmat, de mert a K az nem más, mint SA-szor a kőanyag tartalom tömegszázalékba per a kőanyag tartalom sűrűsége, a B pedig SA-szor B per SB, ezen összefüggésből az SA kiemelhető, tehát a H az nem más, mint 100-ból levonom az SA szor K per SK plusz B per SB-t, és kérem szépen, ez egy nagyon fontos kifejtés. Tudnélik, láthatjuk, hogy ha nem lenne levegő a bitumennel bevont aszfalt szemcsék között, ha azt nullának tekintenénk, ez egy állapot lehet, ez a legnagyobb testsűrűség tulajdonképpen, akkor ez az SA úgynevezett hézagmentes testsűrűségé, vagy nulla hézagtartalmú, vagy ahogy az angol mondja, maximális testsűrűségé változna. Tehát ha H egyenlő nulla, akkor ebből kifejtve az SA null az nem más, mint 100 osztva a kőanyag tömegszázalékával per a kőanyag saját sűrűségével, plusz a bitumen tömegszázalékával és a bitumen sűrűségével. Ez egy nagyon fontos képlet, mert azt, amit a kollega úr mondott, hogy összedaráljuk az aszfaltot, piknométerbe tesszük, tehát azt tennénk azzal, hogy a aszfalt szemcsék között lévő hézagtartalmat megszüntetnénk. Ez tulajdonképpen a legnagyobb sűrűsége az aszfaltnak. Ugye ezt közvetlenül így mérnénk meg, de így tudjuk kiszámítani, amihez szükséges a bitumen tartalom ismerete, a kőanyag tartalom ismerete. Hát ugye a B az kifejezhető úgy is, hogy 100 minusz K, és a két fő komponensnek, a kőanyagnak és a bitumennek a saját sűrűsége. Ez egy rémfontos összefüggés. Tulajdonképpen ugye egy analógiát is vehetek erre, mert kollégina, a márvány, az milyen tömöttségű, egy jó márvány. Mondjuk, ha kararai márványból csináltatja a fürdőszobáját majd egyszer, akkor az a kararai márvány milyen lesz? Ilyen tekintetben persze. A tömeg és térfogat, illetve hát a térfogat viszonyait tekintve. 100%-osan tömött. Ugye ez az SA per SA 0. Ez de minden építőanyag esetére, ez a tömöttség, vagy tömörség. Ha ezt a hányadost levonom egyből, akkor meg abból kiderül, hogy az a pórusosság, pórus tartalom, hogyha ezt százalékosan akarom kifejezni, akkor 100 × 1 - SA per SA 0, a térfogat százalékban számítható hézagtartalom, szabad hézagtartalom.
Tehát ahhoz, hogy a szabad hézaptartalmat ismerjem, ahhoz természetesen az egyenes arányba függ az értéke az aszfalt testsűrűségétől. Ezt könnyen beláthatják, mert ha csak kilapátolom az úttestre az aszfaltot, és nem tömörítem be rendesen, akkor annak nagyon nagy lesz a hézaktartalma, ugye? Az SA0 pedig az az elvi legnagyobb sűrűség az aszfaltnak, a nulla hézaktartalomhoz, szemcsék közötti nulla hézaktartalomhoz tartozó testsűrűség, amit vagy számítok, ahogy az előbb fölvezettünk, vagy pedig megmérünk laboratóriumban, kettőnek elméletileg ugyanakkorának kell lenni, tehát ezt két úton, módon is meg tudjuk határozni. Hát ez az alapképlet, játszadozzunk még el ezzel az alapképlettel. Definiálunk egy olyan fogalmat, hogy egy befogadó hézaktartalom, tudnélék, ha ezt az összefüggést átrendezem, tehát a 100-ból levonom a kőanyag által elfoglalt térfogatot, akkor a jobb oldalon ott marad a bitumen által elfoglalt térfogat és a szabad hézak térfogat. Ez a 100 minusz K nem más, mint a szemcsék közötti összes hézaktartalom, méghozzá olyan állapotban, hogy a szemcsék nincsenek bitumennel bevonva. Ez egy fikció, mert akkor nem tudnám ugyanarra a testsűrűség értékre betömöríteni. Mégis ezt használjuk, és egy nagyon fontos jellemző, mert a befogadó hézaktartalma az aszfalt, különféle aszfalt típusoknak rendkívül eltérő. Ez a befogadó hézaktartalom úgy is fölírható, hogy a bitumen térfogat százaléka plusz a hézaktartalom, a szabad hézaktartalom. Ennek alapján számítható az úgynevezett bitumen telítettség, a TB jelölésű bitumen kitöltöttségi fok, vagy bitumen telítettség, ami nem más, mint a bitumen által elfoglalt térfogat viszonyítva a befogadó hézaktartalomhoz, de ez a befogadó hézaktartalom fölírható úgy is, hogy B plusz H. Azt gondolom, hogy most nagyon könnyen belátják, hogyha olyan marhasok bitument pakolok a rendszerbe, hogy a szemcsék között nincs levegő, mert sok bitumen van, kifőzzük forró eljárás során a levegőt, azaz nullává válik a levegő, akkor ez a bizonyos öntött aszfalt, a bitumennel 100%-osan telített aszfalt fajta, ebben a pillanatban a háromfázisú rendszerből átmentünk a kétfázisú rendszerbe. Majd fogjuk látni a következő órán, hogy ezeknek a fogalmaknak, ezeknek a jellemzőknek, az értékeinek milyen szerepe van az aszfalt technológiában. Előre jelzem, hogy a fáradási élettartam, a csúszás ellenállás, a nyomvájuk képződés szempontjából, ezeknek a jellemzőnek, az értékeinek döntő szerepe van az aszfalt technológiában, és ezt az aszfalt technológia rettenetesen ki is használja. Most tartunk 5 perc szünetet. Kérem szépen, az aszfalt keverékek kőanyag keverékét alkotó kőszemcsék lehetőleg különböző méretű, vagy sokfajta méretű kőanyag szemcsékből tevődnek össze, és rém sok, nagyon változatos szemeloszlásaik vannak az aszfaltjainknak. Nagyon tudatosan tervezzük meg ezeket. Persze ma már elsősorban előírások alapján, és tulajdonképpen ezek a különfajta szemeloszlási filozófiák adják a különféle aszfalt típusokat. De hát induljunk ki a kezdet kezdetéből. Ugye reményeim szerint betontechnológiából is hallották, hogy egy olyan kőanyag halmazban, amely a nulla mérettől egy valamilyen maximális névleges szemcse méretig, hát különféle szemcse méreteket tartalmaz, a legtömöttebb, a legtömörebb szemeloszlást, az úgynevezett Fuller egyenes, vagy ha úgy tetszik, a Fuller görbe szerinti szemeloszlás adja. Mit is jelent ez a tömörség vagy tömöttség ez esetben? Azt jelenti, ezt tessék elképzelni, hogy a nagyobb szemcsék által, ugye benne vannak a rendszer nagy szemcsék, amikor ezek úgy összeállnak valamilyen állapotban, már egy kicsit tömörített állapotban, akkor a szemcsék között van egy térköz. Az kitölti egy kisebbik szemcse. Aztán megint maradnak térközök, ezt egy még kisebb szemcse, stb. Minden esetre ezt a legtömörebb állapotot, hogy egészen aszfaltos nyelven beszéljek, a legkisebb HK befogadó hézaktartalmat, amit az imént beszéltük meg, azt a Fuller egyenes menti összetétel adja meg, tehát ha gyögdéléptékbe ábrázoljuk a szemnagyságokat, az áthullott szemek arányát tekintve, valamilyen szemcseméretöz hozzátartozó ordinai értékekről, bocsánat, elmentem, van szó. Tehát a Fuller egyenes a 0,5-es hatvány kitevő szerint felépülő szemeloszlás biztosítja ezt a legtömöttebb állapotot. És az aszfalt technológia kezdetén hát igyekezett ilyen szemeloszlásokat készíteni, ezek voltak az úgynevezett aszfalt betonok. A cementbeton technológia is ezt a elvet követte. Van ennek egy belső logikája, tudnék, ha így épül fel egy szemszerkezet, akkor ugye miután ugye kiékelik egymást a különböző méretű zuzalékok, a nyomó igénybevétellel ez adja a legnagyobb belső surlódását a nyomó igénynek felvételére. Ez a leginkább alkalmas összetétel. Kérem szépen, ha ettől a 0,5-ös hatvány kitevőtől, hogy még egyszer mit jelent a 0,5, ugye azt jelenti, hogy egy adott keresett mérethez, mondjuk a 8 mm-hez, vagy éppen a 2 mm-es mérethez tartozóan, ugye ez a D érték, a kis D, a nagy D a maximális szemnagyság, ugye a 100-szor D per nagy D a Q, tehát ez a bizonyos Q hatvány kitevő adja ezt a legtömöttebb 0,5-ös szemeloszlást. Igen ám, de ettől el lehet térni jelentősebben is. Ugye az egyik az, hogy fölfele térek el tőle, ez körülbelül azt jelenti, hogy a finom szemcsék tömegarányát minél jobban eltérek a 0,5-ös hatvány kitevőtől, annál inkább növelem, és mondjuk a 2 mm feletti résznek a részarányát ebbe a rendszerbe egyre inkább csökkentem. Ezek úgynevezett finom aszfaltok, már nem igaz az rá, hogy ezek az ilyen szemszerkezetnek nagy a belső surlódása. El lehet térni lefelé is, nyilvánvaló, bocsánat, el lehet térni lefelé is, Nyilvánvaló, hogy ennek az értelmezési határa az egyes hatvány kitevő. Ekkor azt teszem, hogy éppen a durva szemcse hányadot növelem a szemeloszlásban. Hát láthatják, hogy mondjuk egy 2 mm-hez tartozóan egy 0,7-es hatvány kitevő esetében csak 20%-nyi finom, 2 mm alatti finom anyag van a rendszerben, ugyanakkor egy 0,3-as hatvány kitevőnél 50%. Hát jelentős az eltérés. Azt mondjuk, ha felfele térünk el az úgynevezett homokhasas szemeloszlásokat alakítjuk ki, ha pedig lefele térjük el, a német erre azt mondja, hogy nem birbauch, hanem zandbauch, ugye homokhasas, birbauch az a sörhas, az valami más megint, ugye? Lehet, hogy kellemesebb. Az a helyzet, hogy ha lefele térünk el, akkor meg vázasítjuk, szkelet típusú, a latin szóból ered, a váz, szkelet szóból eredendően, vázas, sok durva szemcsét tartalmazó szemeloszlásokat alakítunk ki. Hát aztán itt jön egy olyan ábra, amit most nehéz lesz itt első blikre megérteni, pedig ez az ábra nagyon-nagyon sok mindent elmond az aszfalt technológiáról, és ez az ábra legalább 30 éves, ez a Nemesdi professzor úr előadási anyagaiból, egykori előadás anyagaiból származik. Én szándékosan nem változtattam ezt meg. Kérem szépen, ha fölfele térünk el, akkor kérem szépen kialakul ez az erősen homokhasas összetétel. Tessék csak megnézni, hogy 62 mm-nél durván olyan 63% van, és ez egy rendkívül könnyen tömörödő homokaszfalt, amire, hogyha beépíteném, és csak úgy rámenne a forgalom, bizony gyorsan nyomvájút eredményezne, nem csak a mai forgalom, hanem ez még a régi forgalommal is így lett volna. De nem tesszük, mert nem engedjük ezt a dolgot, mert amikor beépítjük forrón ezt az aszfaltot, ugye majd 200 fokon vagy 180 fokon, akkor azonnal egy menetben a felületére zuzalékot szórunk ki, és ezt belehengereljük. Az aszfaltba az beleágyazódik, egy rendkívül érdes, makroérdes felületet képviselve, és már is sok nagyszemcsés zuzalék van az aszfaltba, ami egy bizonyos fajta, ugye, belső súrlódást is kölcsönöz az aszfaltnak. Kérem szépen, ezt úgy hívták klasszikusan, és ez Angliában, az angol szász útépítési kultúrába terjedt el, nem sokat mond a neve, de úgy hívták, hogy hot roll aszfalt, hot rolled aszfalt. Ez az angol birodalom, hát mondja, mindenütt épített kedvenc aszfaltja volt. Ők nem ezt a folytonos szemeloszlású aszfaltfajtákat építették, mint Európa. És kérem szépen, ezt a 70-es évek elején átvette a magyar útépítés, a magyar klimatikus viszonyokra alkalmazva, adaptálva, nagyon beszűkítve a paramétereken, és ez volt az első magyar autópályák, aszfalt burkolatú autópályák, az M1-es, az M3-as, az M5-ös kupó rétege. Miután ilyen homokhasas szemeloszlás, ebben a rendszerben nézzék meg, mondjuk 0,2 milliméter a 200 mikron, és a 0,63 között borzasztó sok egyszemcsés anyag van. Ha sok egyszemcsés anyag van, akkor ugye azok úgy tudnak berendeződni, hogy nincs térkitöltő kisebb szemcse, lazítják a rendszert, és nagy befogadó hézaktartalmú aszfalt építhető. Amíg egy folytonos szemeloszlású aszfaltkeveréknek, ugye látunk itt egy 20-as D-maxszal, egy 12-es D-maxszal, ez egykori hát aszfaltfajták vagy maximális méretek. Ez a bizonyos befogadó hézak tartalma 14-16 térfogat százalék volt, attól függően, hogy melyik típust választottuk. Ugye, ha ebbe gondoljanak bele, hogyha ebbe a 14 térfogat százalékba beleteszem azt az 5%-nyi bitument, amit elmondtuk az előbb, hogy az körülbelül olyan 12 térfogat százalék, akkor marad benne 4 térfogat százalék szabad hézaktartalom. De ha nem ilyen tömött a szemeloszlás, hanem sok egyforma szemcse van benne, mint ebbe az EH-ba érdesített hotról aszfalt. Nehogy azt higgyék, hogy ez egy letűnt módi, mert az európai normák között ma is szerepel HRA hatrolled aszfalt néven, az egyik európai fő aszfalt típus ez az aszfaltfajta. Ennek a szokeszés egyszemcsés szemeloszlásból felépülő aszfaltnak a befogadó hézaktartalma 22-24 térfogat százalék volt. Ha ezt úgy akarom megépíteni, hogy ugyancsak azt mondom, hogy legyen a tervezési szabad hézaktartalma ugyancsak 4 térfogat százalék, akkor azt jelenti, hogy 18 térfogat százaléknyi bitument tudok belepakolni. Az pedig az a 18 térfogat százalék durván megfelel, hát egy ilyen 7-8-8-2 tömegszázaléknyi marha magas bitumen tartalomnak, nagyon magas bitumen tartalomnak. És kérem szépen, mi ilyen autópálya kopórétegeket építettük, és bizony az utolsó ilyen kopóréteg fajták, azok úgy éltek 20-25 évet. 20-25 évet. Még talán tavaly is voltak belőle bizonyos szakaszok. Tehát nagy élettartamú. Sok bitumen van az aszfaltkeverékben. Ennek következtében jó fáradási tulajdonságú, a hézak szerkezete is olyan, hogy az a 4-5 térfogat százaléknyi szabad hézaktartalom apró pórusokból tevődik, és következésképpen jó vízzáró képességű aszfaltfajta jött. Az, hogy ezt nem építjük a 95-98 óta, az elsősorban annak a hatása, hogy magas a bitumentartalma, következésképpen drága, ezzel a bizonyos érdesítéssel még drágább a technológia. Ugye, és sajnos ezek a nyerges vontatók, amelyeknek hátul ilyen hármas tengercsoportban ott van a super single kereke, hát az bizony a nyomvályú képződés szempontjából hát káros hatása vannak erre az aszfaltfajtára. Átállt tehát Magyarország egy másik aszfaltfajtára, amit majd mindjárt mondok. Ez a másik aszfaltfajta az egy olyan, hogy éppen, hogy nem fölfelé, hanem a Fuller egyenestől lefele tér el. Ez a szaggatott vonalon próbálok itt végigmenni. És tessék megnézni, hogy olyan érdekes módon, hogy sok finom szemcse van benne, legfinomabb szemcse, amire az aszfalt technológia azt mondja, hogy sok töltőanyag, Füller, magyarul ugye a magyar zsargon szerint filler van ebbe a rendszerbe, ami bitumennel az ilyen finom szemcse, finom töltőanyag úgynevezett mastixot képez, erről a fogalom rómával szó. Viszont olyan, hogy itt mint egy kihagyásos szemeloszlású, egyébként az éha is, ugye, hát itt egy platós, több frakciód keresztül kihagyásos szemeloszlású, és kérem tisztelettel, kvázi kihagyásos ez az aszfaltfajta, és 2 milliméter fölött viszont sok szemcse, állandóan elmegy ez a... Bocsánatot kérek. Olyan kicsi ez a gombocska itt rajta, hogy időnként bekavarodok. Szóval kérem szépen, emiatt, a sok nagy szemcse miatt, nagy ennek az aszfaltfajtának a belső surlódása, következésképpen jól nyáron is jól fel tudja venni a jármű kerekeknek a plasztikus ellenállásra gyakorolt, vagy a plasztikus ellenálló képességre gyakorolt hatásait. Nagy belső surlódása lévén. Ugye ezek a zuzalék szemcsék hát fölfekszenek egymásra. De ugyanakkor azzal, hogy sok nagyon finom anyag van benne, viszonylag több bitumennel, 6,5-6,8 tömegszázaléknyi bitumennel, ugyanakkor ennek viszonylag jó élettartama van, tehát itt ötvözve vagyon az élettartami dolog és a keréknyomvájú képződéssel szemben ellenálló képesség dolga. Ezt az aszfaltfajtát Németországba, Kölnbe, az egykori Strabagba, tudnék ez a Strabag, ez kölni cég minden ellenkező híresztelés ellenére, és ez az Adenauer família alapította valamikor 1911 körül. Adenauer volt ugye a háború utáni híres kancellár, aki rendbeszepte a német gazdaságot. Hát akkor ez Masti Mak, meg Masti Fal névre hallgatott, ez az így kifejlesztett aszfalt. Aztán elkezdte a világ alkalmazni mindenfelé. Ma ez a sztárkopó réteg a nagy forgalmi terhelés viselő útszakaszon, szinte az egész világon. Az ilyen típusként felépülő aszfaltot angol megnevezéssel Stomastix aszfaltnak nevezik, és ennek a német megnevezéseit erre külön ki kell térni, mert hát valahol ott fejlesztették ki a Splitmastix aszfalt. Mi erre azt mondjuk a magyar terminológia, hogy zuzalék dús mastix aszfalt. Ez a magyar terminológia szerinti megnevezése. Látunk tehát három összetételt. Egyébként hagyd mondjam el, ha már itt tartunk, hogy ezt az aszfaltbetont először Németországba 1906-ba a magyar aszfalt, ugye úgy írták, hogy aszfalt, PH-val, RT-nek a mérnöke, Vidéki László építette először, és ezt a németek nagy becsülettel mindenütt le is írják, és nagyon szépen be is vallják. Tehát látok ezt az aszfaltbetont. Ez az aszfaltbeton a Commerz aszfalt. Nem, de azt kell mondjam, hogy az ilyen elven felépülő aszfaltokat használjuk általában. Mindenütt ma már, kisebb forgalmakra pláne, nem csak kopó rétegként, nem csak a legfelső rétegként, hanem alaprétegként és kötőrétegként építve. Ezek az aszfalt konkrét megnevezésű AC jelzetű, azaz aszfalt konkrétból jön, ugye aszfalt beton fajták. Láttuk tehát a HRA, az a hatról aszfaltot, láttuk az SMA Stone Mastix aszfaltot, az itt van, és van egy érdekes aszfaltja az útépítésnek. Ma igazán a gazdag országok építik ezt a rendszert. Itt koporétegről beszélünk elsősorban, de kötőréteg pozícióba is teszik. Ezek az úgynevezett drénaszfaltok, egész pontosan ma már nem is drénaszfaltoknak, hanem porózus aszfaltoknak nevezzük. És ezeknek a lényege az, hogy ugye még jobban elmegyünk a Fuller egyenestől. Láthatják, itt ezt próbálom ezt a szemeloszlási vonalat bemutatni, hogy most már aztán igazán nagyon sok a gyakorlatilag egyszemcsés, de durva szemcsés kőanyaghányad a kőanyagkeverékben, és csak nagyon kevéske, hát finom anyag van benne. Ez a legfinomabb, liszszerű töltőanyag meg alig. És hogyha egy aszfalt betonnak ugye 14-16%-a volt ez a bizonyos HK befogadó hézag tartalma, és ha egy érdesített homokaszfaltnak 22 térfogat százalék volt a befogadó hézag tartalma, és hogyha egy ilyen split mastix aszfaltnak, stone mastix aszfaltnak, hát 18-20% körüli a befogadó hézag tartalma, akkor egy ilyen PA jelű porózus aszfaltnak, de DA jelű drénaszfaltként is emlegetik, ennek a befogadó hézag tartalma 30-34 térfogat százalék. És kérem szépen, ezt a befogadó hézagtartalmat csak alig töltjük ki bitumennel, hisz nem is lehet, mert sok nagy egyszemcsés zuzalék van benne, ide nem lehet bepakolni túl sok bitumen, kifolyik a rendszerből. Vastagon bevonjunk minden egyes szemcsét, de így is marad 20-22 térfogat százalék feletti hézagtartalom a beépített aszfalt rétegbe. Hát kérem, ez egy kis bitumen tartalmú, kis habarcs tartalmú, kevés finom anyag bitumen tartalma van, ezért az élettartam vagy a fáradási tulajdonságok tekintetében bizony gyengécskébb, mint a többi fajta. Ellenben és viszont borzasztó jó csúszást ellenállást kölcsönöz, nem képződik vízfilm a felületén, hiszen a csapadék bemegy ugye fölülről, és magába az anyagba oldalt távozik a rendszerből, nincs összefüggő vízfilm a felületen. Persze ennek a kivitelezését, ezt pontosan meg kell tervezni, meg a vízelfolyás elvezetéseket, az egy nagyon kényes feladat. És kérem tisztelettel, hát van még egy óriási előnye. Tudnék, a nagy hézak tartalmával a járművek gördülési zaját abszorbálja. Következésképpen ez az a koporéteg fajta, amelyiknek a zajhatás tekintetében 6-8 decibel dBA értékkel jobb hát ugye, zajhatást biztosít. Tehát egy nagyon érdekes aszfaltfajta. Nagyon nehéz építeni, még nehezebb fönntartani, időnként ezt takarítani kell, ki kell mosni, ki kell porszívózni, sok mindent kell vele csinálni, de mondjuk olyan államok, amelyek ezt megtehetik, ilyen Svájc, például Európában, ilyen Hollandia, egyre elterjedtebben ilyen rendszert építenek, egész egyszerűen forgalombiztonsági okokból, nincs víz, filmképződés, nincs aquaplaning, ugye mindenkor jó a csúszás ellenállás, nincs nagy zajhatása, elgördülő járművek következtében vagy után. Következésképpen ez is egy fontos tagja az aszfalt repertoárnak. Elmondtam tehát, hogy ezek után van aszfaltbeton, AC-jelzéssel, van ugye homokaszfalt, HRA jelzéssel, hatról aszfalt, van zuzalékvázas mastix aszfalt, SMA jelzettel, van porózus aszfalt, PA jelzettel. Ezek az aszfaltok az európai aszfaltrepertoárnak a tagjai, emellett még természetesen az öntött aszfaltok és bizonyos speciális kopó rétegek, a vékony réteg vastagságú kopó rétegek, amelyek ma az európai szabványok között található. Talán ez az az ábra, ugye, amelyik elmondja, hogy igenis nagyon-nagyon virulensen próbál különböző célokra az aszfalt technológia hát bizonyos funkcionális megoldásokat találni. Mondjuk ennyire virulensen a betontechnológia, cementbetontechnológia az nem tud dolgokat produkálni. Az a helyzet, hogy visszamegyek még egy pillanatra, hogy a szerte a világon úgy van, hogy a tisztelt megrendelő nem írja le, hogy ő neki mi az elképzelése, körülbelül milyen paraméterekkel rendelkezzen az az aszfalt, hanem minden nemzetnek, minden államnak szerte a világon megvan a maga előírása, hogy mit kell tudnia, akár szemeloszlás tekintetében, akár hézaktartalom tekintetében, vagy más paraméterek tekintetében a különböző fajtájú típusú aszfaltkeverékeknek. Ez Magyarországon is mindig így volt. Ugye volt, amikor úgynevezett EKS rendelkezett erről, ideiglenes műszaki előírások voltak ebből, ágazati szabványok voltak, útügyi műszaki előírások voltak és vagynak. Franciaországban szabványok voltak az aszfaltokra vonatkozóan, Svájcban megint szabvány előírás, Németországban ugye irányelvek, illetőleg műszaki előírások. Ausztriában is ilyen előírás. Tehát minden országnak megvolt a maga előírása, azonban azzal, hogy Európai Unióvá vált, ugye ha jól sejtem, most már Európában 27 ország, azzal vállalta azt is, hogy hát mondjuk egységes elvek szerint építi fel aszfaltos előírásaikat is, és ez így van Magyarországon is, miután tagállam vagyunk egyelőre még, ugye nekünk át kellett állni az európai szabványoknak megfelelő szabályozásokra. És kérem tisztelettel a következőkbe, hát erről szeretnék néhány szót szólni. Hát magukra az aszfaltkeverékekre vonatkozóan, és majd a következő alkalommal a még izgalmasabb, vagy az ennél sokkal izgalmasabb, hagy fogalmazzak így, réteg dolgokra, tehát az aszfalt rétegekre vonatkozó előírásra. Tudnék, az aszfaltkeverékekre vonatkozó előírás az európai szabvány szerintinek kell lennie, az a komfortnak kell lennie.
nem ugyanaz, mert az éjjel szabványok azok keretelőírások, viszont a rétegekre vonatkozóan nincs európai előírás, és várhatóan a jövőben sem fog lenni. Miért nem hosszas lenne kifejteni? Hát kérem szépen, 8 féle európai termékszabvány van, tulajdonképpen az csak 7 féle, majd fogjuk látni, de ezek az európai termékszabványoknak vannak támogató szabvány, úgynevezett támogató szabványai. Ez egy fogalom, ez a támogató szabvány, mert kérem szépen vannak az alapanyagokra vonatkozóan ilyen támogató szabványok. Vannak arra vonatkozóan előírások, hogy hogyan kell tervezni egy aszfaltkeveréket, milyen legyen a gyártás ellenőrzése az aszfaltkeverékek gyártásának, előállításának, és kérem szépen, bármennyire is hihetetlen, a mai napig 46 féle vizsgálati szabvány született az aszfaltok egyes paramétereinek meghatározására. Nem kell mind a 46-ot használni, de a 46 között van számos olyan előírás, aminek hát természetesen mondjuk egy vizsgálati eljárás, szó volt itt a testsűrűség meghatározására, hát annak van 5 féle módja leírva, mert hát egy kicsit eltérő volt a francia, meg hát egy kicsit eltérő volt az angol, meg a hajdan német előírás, és ez a 3 nagyhatalom, pont úgy, mint Brüsszelbe, ugye mindent kitalál, és amikor nem tudnak megegyezni, akkor 3-at szerepeltetnek egymás mellett, és aztán tulajdonképpen egy adott nemzet aztán kiválasztja magának, hogy ő melyiket is fogja majd használni. Tehát ezek a támogató szabványok köre hát baromi sok. 2007-ben vezettük be Magyarországon az európai szabványoknak megfelelő magyar útügyi előírást. Azt kell világosan tudni, hogy egy európai szabvány nem azt mondja meg, hogy milyen szabad hézak tartalmúnak kell lenni mondjuk egy AC jelű kötőrétegnek, mert annak más kell, hogy legyen mondjuk Magyarországon, más kell legyen Finnországban, és más kell legyen mondjuk Görögországban vagy Szicíliában, hanem ezek az európai aszfaltos előírások egy menüt adnak. Azt mondja, hogy például egy szabad hézaktartalom alsó határértékét meg lehet választani 2, 2,5, 3, 3,5, és elmegy vagy 8-ig. A felsőt meg lehet 4-től ugyancsak elmegy ilyen lépcsőbe, és te nemzet, válasz ki magadnak, hogy a te sajátosságainak, a klimatikus viszonyoknak, forgalmi viszonyoknak tapasztalatait szerint ebből mi felelne meg. De te nemzet nem írhatod le, hogy 3,2% legyen az alsó határ értéke, mert mi azt mondjuk, hogy csak 3 lehet, vagy 3,5. Tehát ki kell választani abból a marha nagy menülabból, amit letesznek az egyes nemzeteknek a saját előírásaikat. Ezeket úgy hívják, hogy az európai szabványoknak a nemzeti mellékletei. És hát Magyarország is elkészítette ezeket. Hát itt látjuk a támogató szabványokat, amikor ez a szlájd készül, még csak 43 darab vizsgálati szabvány van. Közben lettek ilyenek mondjuk, hogy a hidegviselkedés vizsgálata. Aztán itt vannak a bitumenekre vonatkozó előírások. Hát ezzel már foglalkoztunk. Tudnék, ugye az útépítési bitumenek, a polimerrel modifikált útépítési bitumenek, hát láthatják, hogy itt van az éjjel szabványszám, és abban a pillanatban, hogy ez az Európa, tehát Brüsszel kihirdette, 6 hónapon belül egy tagállamnak át kell vennie, és akkor odaírják, hogy MSZ éjjel, vagy önorm éjjel, vagy DIN
ilyen, és így tovább az egyes tagállamok a saját nemzeti mellékleteikhez. Ugye útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok, kőlisztek, nagyon fontos dolog az aszfaltgyártásnál, és hát vannak az úgynevezett anyagelőírások, mint például ez a bizonyos típusvizsgálat, a fene egye meg, igen, és az úgynevezett üzemi gyártás ellenőrzés szabványa. Ez változatlan, úgy, ahogy az Európai Unió kiadta, lényegében egy lektorált tükörfordítással jelent meg Magyarországon is, és más országokban is. Tehát kérem szépen, most ott tart Európa ez ügybe, hogy Dublinba ugyanúgy kell csinálni egy típusvizsgálatot, mint mondjuk Budapesten, vagy éppen Bukarestbe. Ennek a, szóval ez, itt nincs mese. És az üzemi gyártás ellenőrzésnek kötelezően ugyanannak kell lenni Rómába és Stockholmba, ők is ilyen ugye EU tagok, szóval ez körülbelül így zajlódik le, úgyhogy azért figyeljenek egy kicsit, ha még bírják egy 5 perc erejéig, majd itt abba hagyjuk valahol, hogyha nagy Isten ott kezdik a praxit, akkor már is tudják, hogy miről van szó, szóval ez egy generális dolog. Ugye ahhoz, hogy aszfalt előírások legyenek, ezekbe a bizonyos támogató szabványokhoz tartozó más termékszabványokat is először ugye meg kellett Magyarországon is csinálni, ugyanígy, tehát így van a kőanyagokra, kőlisztekre vonatkozó előírás, és akkor nézzük, hogy hát, hogy is néz ki ez az egész buli? Kérem szépen, ugye, amint mondtam, 8 szabvány van, tulajdonképpen ezek közül nem kötelező először is egy államnak mind a 8 nemzeti mellékletet megcsinálni. Ha azt mondják a magyar útügyi adminisztráció vezetői, hogy nálunk elég csak egy aszfaltbeton, akkor azt kell megcsinálni. A sosem kérik számon egy országtól, hogy miért nem csinálsz porózus aszfaltokra előírást. Tehát ugye ez is hozzátartozik a dologhoz. Ezt azért mondom, mert itt van a 8 féle aszfalt, ez a 8. a visszanyert aszfalt, ugye ez az aszfalt anyag, azért is jó, azért is szeretjük, mert gyakorlatilag 100%-osan újra lehet hasznosítani, reciklálni lehet. Na most ahhoz, hogy az aszfalt gyártásához is felhasználható legyen, arra azért kőkemény szabályok vonatkoznak. És ez a 8-as előírás azt mondja, hogy egy olyan aszfalt, amit itt főbontottunk mondjuk a Calvin téren, annak milyennek kell lennie ahhoz, hogy visszaadagolhassam, ha megengedem én, mint állam, vagy ugye, mint nemzeti melléklet, hogy valamilyen részarányban valamelyik aszfalttípusomhoz visszaadagoljuk, akkor annak milyen kritériumoknak kell megfelelni szemnagyságban, tisztasági fokban. Hát nem mindegy, hogy úgy bontottam fel, hogy közben egy kis beton, egy kis ajzatbeton, egy kis fa gyökér, stb. Ment be. Tehát erre vonatkozóan ad különböző kritériumokat. Itt vannak tehát a magyar, illetve az összes paletta. EN 13108-as szabványsorozatról van szó, mint keretszabványok, hangsúlyoztam. Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez lágy aszfalt, ez az a bizonyos soft aszfalt, értesített homok aszfalt, zuzalékvázas mastix aszfalt, öntött aszfalt, porózus aszfalt, és ez most van kidolgozás alatt az aszfaltbeton ultra vékony hát rétegekhez, kopó rétegekhez. Kérem szépen, mindösszesen 5 szabványt honosodott meg Magyarországon. 5 szabványból lett nemzeti melléklet, tehát nálunk nincs előírása mondjuk a soft aszfaltokra, és nincs előírás sajnos, ezt nagyon sajnálom, a hot rolled aszfaltra. Kérem szépen, ugyanakkor el kellett készíteni, itt nincs semmifajta európai vagy központi európai behatás az útpálya szerkezeti aszfalt rétegekre vonatkozó előírást is. Láthatják ott, hogy az első változata ennek Magyarországon 2008-ban jelent meg. Én azt gondolom, hogy ezen a ponton abba hagynám, mert most itt egy kicsit érdemi részbe megyünk, mert befejezzük a következő alkalommal ezekre az aszfaltkeverékre vonatkozó kicsit szárazabb előírások ismertetését, és akkor a következő alkalommal a rétegekre vonatkozó előírásokat is részletekbe ismertetjük. Köszönöm a figyelmüket!